Áldás békesség! Van hely, még lehet előre jönni. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Frany Tamás akadémikus urat, agykutatót, egyetemi tanárt, akivel Isten engem olyan jó 10 évvel ezelőtt egyszer összehozott, méghozzá olyan formában és ennyit szabadjon előjáró beszédképpen elmondanom, hogy végignéztem a Magyar Televízióban azt a közvetítést, amelyik a újonnan létrehozott Bolyai díj első nyertesének a ünnepélyes műsora volt, és ekkor láttam őt ott először. Aztán végighallgattam azt a beszélgetést, amit vele folytattak, és akkor mondott egy különös szó összetételt, amit, ha jól emlékszem, abba a vendégkönyvbe vagy emlékkönyvbe is beírt, amelyikbe először ő írhatott bele, mint Magyarország első Bolyai díjas tudósa, ez pedig a lélek hangja volt. És amikor én ezt láttam és olvastam, akkor elhatároztam, hogy ezt az embert szeretném megismerni. Hogy is jön ez a két dolog össze, egy agykutató meg a lélek hangja. Aztán megjelent vele egy beszélgetés a Magyar Nemzet talán karácsonyi számában, ennek a mellékletében, és ott kérdezték őt, és ő hosszan beszélt dolgokról, és ennek kapcsán az is világossá vált előttem, hogy nem csak a lélek hangjáról tud, hanem hívő katolikus testvérként templomba járva is tud valami többet is a lélek hangjáról. Ezt követte aztán, hogy nagy nyomozásba kezdtem, hogy megtaláljam őt. Kiderült, hogy miközben én vagy 2 hónapja nyomoztam utána, hogy lehet elérni és meghívni, hogy az ő kedves felesége és az én Mihály öcsém felesége egy Oxi nevű intézetbe így egymással szembe ülnek évek óta. Szóval el volt készítve az út, ezután meghívtam Mátraházára a 2 budapesti egyházmegye lelkészeinek a továbbképzésére, tanulmányi hetére, és szegény nagy zavarba is volt, azt kérdezte, hogy akkor még nem voltunk tegeződő viszonyban, hogy Esperes úr, mit mondjak én a papoknak az emberi agyról? Hát mondom, nem egy egyszerű dolog, nem vitatható, és akkor talán valami olyasmibe egyeztünk meg, hogy a kábítószer használatának a rossz hatásai, hiszen sok fiatallal találkozunk, akik ebben a nyomorúságban szenvednek. És akkor elindult valami köztünk, eljött a professzor úr, megtartotta az előadását, aztán egyszer csak fölfedezte őt az egyház, nem csak a református egyház, hanem a római katolikus egyház is. Most pedig nagy hálával köszönöm meg, hogy a meghívásunknak eleget tett és eljött közénk, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik ebben az igazán nem szép időben nekibátorodtak, és nem csak nekibátorodtak, de egészen idáig jöttek. Felkérem tehát a professzor urat, hogy tartsa meg előadását. Elég szemtelen voltam vele, úgy gondoltam a barátságba, ez még belefér, és mondtam, hogy veled szembe ott fönt van egy óra. Azt is lódítottam neki, hogy kakukkos óra, amelyik egy idő után megszólal. De most nem fog megszólalni, úgyhogy szabadon szárnyalhatnak a gondolatai, mi pedig figyelünk rá.
Szeretettel köszöntöm a Pesterzsébetieket, és először szeretném megköszönni Takaró Tamás barátomnak, hogy meghívott, és itt lehetek. Én úgy gondolom, hogy ha tudományos munkásságom alapján le tudok vonni néhány hasznos következtetést társadalmi fejlődési problémáinkra, akkor azt kötelességem megosztani minél szélesebb közönséggel. Ezért egyre gyakrabban szoktam elfogadni hasonló meghívásokat, nem csak református vagy katolikus egyházi közösségekbe, hanem bármilyen más civil szervezetekbe, művészkörök, múlt héten éppen a Magyar Építőművészek Szövetségi vagy polgári körök, vidéken alig van már olyan város, ahol nem jártam. Az előadásom témája ma az önzés és az elmagányosodás, az alcíme pedig a társadalmi fejlődés zsákutcái, analógiák a biológiai evolúció világából. Joggal kérdezik, hogy jut eszébe egy agykutatónak éppen önzésről, elmagányosodásról előadást tartani. Én úgy gondolom, hogy ha bármelyikünk nyitott szemmel jár a világban, akarva akaratlanul találkozik társadalmi fejlődésünk aberrációival, és ezeket próbálja saját előképzettsége, szakmája, neveltetése, stb. Alapján értelmezni. Én biológusként, nyilván biológus szemüvegével nézem ezeket a problémákat, és úgy gondolom, igenis lehet a biológiában találni olyan analógiákat, a biológiai evolúcióban olyan analógiákat, amelyek segítenek nekünk értelmezni bizonyos társadalmi fejlődési tendenciákat. Hogy miért érdemes visszanyúlni a biológiai evolúció példáihoz? Azért, mert a biológiai evolúció az több százmillió éves. Az emberi társadalmak fejlődése az pedig legfeljebb csak 50-100 ezer éves. Azt pedig történészek nagyon jól tudják, minél hosszabb az az időszak, amit át tudunk tekinteni, és tudjuk a mechanizmusokat értelmezni, annál pontosabb következtetéseket lehet levonni a jövőre vonatkozóan. Hogyha analógiákat találunk a több százmillió éves biológiai evolúció és az 50-100 ezer éves emberi társadalmi fejlődés között, akkor igenis érdemes visszanyúlni a biológiai evolúció példáihoz, és ezeket felhasználni arra, hogy értelmezzük a mai társadalmi fejlődésünk bizonyos aberrációi zsákutcáit. Természetesen a biológiai evolúció az genetikai alapon működik, a társadalmi fejlődés pedig inkább a hagyományok, viselkedés, minták átörökítésén alapszik. De amint látni fogják, az analógiák azok hihetetlenül pontosak, és meglepően jó előrejelzéseket lehet a biológiai evolúció példáiból majd levonni. Ilyen példákat kötöttem csokorba, ezeket szeretném ma este elmondani önöknek, de természetesen mielőtt még bárki szociál darwinizmussal vádolna, ugye, ami azt jelenti, hogy a genetikailag kódolt biológiai evolúció példáit próbálja egy az egybe ráhúzni a társadalmi fejlődésre, azért azt meg kell állapítanunk, hogy az ember azért nem tisztán biológiai létező. Nem csak porból van, hanem mint József Attila írja, por és istenpor vagyunk. Visszahullván por a porral elkeveredik, visszahullván így keveredik el Istennel a lélek. Ez a csodálatos példa is ugye azt jelzi, hogy az én tudat, az elme, a lélek vagy szabad akarat, bárhogyan is nevezzük, megkülönböztetnek bennünket azoktól a tisztán biológiai létezőktől, ösztönlényektől, amelyekről a példáim szólnak. De be kell látnunk ennek ellenére, hogy azért az emberi test, az emberi agy, mint a tudat székhelye kialakulásában is, igenis genetikai alapon működő, biológiailag kontrollált mechanizmusok játszottak szerepet, és hasonló, de csak részben genetikai alapon működő mechanizmusok irányítják a kulturális vagy társadalmi fejlődésünket. De ez utóbbiból se zárhatjuk ki teljesen a genetikát, hiszen egyre bizonyosabbá válik, hogy a társadalom vagy társadalmi létforma az legalább annyira génjeink működésének terméke, mint maga a test. Az, hogy mi közösségekben, különböző méretű társadalmakban élünk, azt nem a tudatos elme találta ki, hanem biológiai természetünk részeként evolválódott. És erre kiváló példákat találhatunk az állatvilágban. Az arizonai hangya például olyan 15 évig él, 20 évig él a királynő. Az első 3-4 évben a szomszédos hangya bolyok azok háborúzgatnak egymással, hasonlóan ahhoz, mint egy fejlődő főemlős, amelyik keresi a hierarchiában a helyét. Amikor eléri a boly a körülbelül 10 000 dolgozó létszámot, akkor abban maradnak a háborúzgatások, és a boly elkezd szaporító szárnyas egyedeket nevelni. Ezek aztán kirepülhetnek, és új bolyokat alapíthatnak. Tehát mintha ivaréretté vált volna a boly. Aztán, amikor 15 év múlva elpusztul a királynő, elpusztul a boly. Tehát úgy is felfogható egy ilyen hangyaboly, mint egy szervezet, amelyben a királynő, a petefészek, a dolgozók, a gyomor, a katonák, meg mondjuk az immunrendszer. Vannak olyan társas vállalkozások is a biológiai evolúció során, olyanok is kialakultak, melynek az egyedei, melyek fölépítik ezeket a közösségeket, már önálló életre teljesen alkalmatlanokká válnak. Ilyen például a Fizália nevű trópusi tengerben élő csalánozó. Ennek a központi egyede az egy léghólyagot formál, erre kapaszkodnak rá a telep többi egyedei, amelyek a táplálék elfogására vagy táplálék felszívásra specializálódtak. Tehát mintha van egy tüdő, ami egy egyed, és vannak a gyomorként, satöbbiként funkcionál egy többi egyed. A méhkas. Tudjuk, hogy a méhek nagyon messzire, több kilométerre is el tudnak repülni a méhkastól, aztán visszarepülve a kasba táncukkal adják át az információt az ott lévő méheknek, hogy hol is van pontosan ez a világpor lelőhely. Tehát úgy is felfoghat egy ilyen méhkas, mint egy több száz karú egyed, melynek minden egyes karja több mint 10 kilométerre is el tud nyúlni, és ott képes beleszimatolni egy-egy virág kelyhébe. A korallok zátonyt alkotnak, ez egyes egyedei azok ugye lekophatnak, elpusztulnak, de maga a korall zátony az halhatatlannak mondható. Tehát a biológiai evolúció során számos példáját találjuk annak, hogy a társas vállalkozás, a közösségi lét az hihetetlenül sikeres. És az, hogy ezek a fajok ilyen telepeket alkotnak, és azokban a telepekben mi az egyes egyedek funkciója, működése, az igenis genetikailag meghatározott. Tehát igenis jogos visszanyúlnunk a biológiai evolúció példáihoz, hogyha találunk analógiákat a társadalmi fejlődési tendenciákkal, és lehet, hogy a társadalmi evolúció főleg ugye hagyományok, szokások átörökítésén, és nem gének átörökítésén alapszik, de azért a társadalmi létezési módunk az genetikailag determinált, tehát igenis jogos visszanyúlni a biológiai evolúció példájához. Több témát szeretnék itt végigvenni, hogyha mindezt elhitték nekem. Az első témám az azt a címet kapta, hogy adaptációs nyomás alatt az emberi agy, az információs környezet változásának hatásai. Mit is értünk adaptációs nyomás alatt? Ha egy biológiai rendszer számára megváltozik a környezet, akkor az a faj adaptálódni fog, vagy a fajnak egy szerve-szervrendszere adaptálódni fog méghozzá úgy, hogy a populációban már jelenlévő különböző genetikai variánsok közül, vagy az éppen létrejövő, keletkező új genetikai variánsok közül a szelekció kiválasztja az új környezethez legjobban alkalmazkodó variánst. Most minél drasztikusabb a környezet megváltozása, annál nagyobb adaptációs vagy szelekciós nyomásról beszélünk. Az emberi agy számára az információ jelenti egy bizonyos szempontból a környezetet, hiszen ez az a szervünk, amelyik az információt először is felfogja, elraktározza, majd hasznosítja. Tehát az információ robbanás, ami elkezdődött egy olyan 50 vagy 100 évvel ezelőtt, rádió, telefon, majd televízió, mobiltelefon, internet, stb. Ez az agyunk környezetében jelent egy igen jelentős környezetváltozást, és ez adaptációs nyomásként nehezedik az emberi agyra, ami alól az agyunk is ugye keresi a kibúvókat. Hogy néz ez ki a biológiai fejlődésben. Erre mondanék két példát. Az egyik Darwin pintjei, Galapagos szigeti pintjek. Darwin korábban azt hitt, hogy itt két pintyfajról van szó, egy nagy csőrű, meg egy kis csőrű, de aztán később rájött, hogy ez egy faj, amelynek a kis csőrű és a nagy csőrű variánsa az 7 éves periodicitással váltogatja egymást. 7 évig csak kis csőrű, 7 évig meg csak a nagy csőrű. Aztán rájöttek, hogy ez a 7 éves ciklus, ez pontosan átfed az El Niño-val, ami miatt ugye 7 évig sokat esik az eső, 7 évig meg nagyon nagy szárazság van. Hogy függ ez össze a pintyek csőrével? Úgyhogy amíg 7 száraz esztendő van, addig a magvaknak a héja jelentősen megvastagszik, úgyhogy ne száradjanak ki a magvak. Ezt a vastag héjú magot pedig csak a nagy csőrű tudja feltörni. A kicsi az éppen hogy csak. Így nyilvánvaló, hogy a nagy csőrű jut több tápanyaghoz, ő lesz a fittebb és a szaporodó képesebb. És ez a kulcsa ugye a szelekciónak, melyik az a genetikai variáns, amelyik szaporodó képesebb, hiszen annak a génjei fognak generációról generációra továbbadódni és elterjedni. Tehát néhány generáció váltás során a nagy csőrű teljesen kiszorítja a populációból a kis csőrűt, hiszen a kis csőrű ugye alig jut tápanyaghoz, gyenge lesz, elveszíti szinte teljesen a szaporodó képességét. Na de jön aztán a 7 nedves esztendő, akkor már vékony a magvak héja, ezt könnyedén fel tudja törni a kis csőrű is. De mivel sokkal fürgébb, mint a robusztus nagy csőrű, pillanatok alatt elkapkodja a magvakat a nagy csőrű elől. Ez a 7 év alatt pedig ő jut több tápanyaghoz, ő lesz a fittebb és szaporodóképesebb, és kiszorítja a populációból a nagy csőrűt. Tehát a környezet változása egyértelműen meghatároz azt, hogy melyik genetikai variánsnak kedvez a szelekció, és melyiket szorítja ki a populációból. Vagy egy még ismertebb példa, a nyírfalra szóló lepkék példája, ez biológiai tanulmányaikból is ismerhetik, középiskolából. Ezek fehér szárnyú lepkék, melyek a nyírfa kérgén, ugye, ami szintén fehér, kiváróan el tudnak rejtőzni a predátor, a madár elől. Van ennek egy fekete színű, fekete szárnyú genetikai variánsa is, de ennek az előfordulási aránya csak néhány ezrelék a populációban. Ez nem véletlen, hiszen a fehér nyírfa kérgen a fekete szárnyú lepkét sokkal könnyebben észreveszik a madarak, és elsősorban a fekete szárnyút fogják megenni. Így a predátor biztosítja, hogy a fehér szárnyú lesz a sikeres genetikai variáns, szinte teljesen kiszorítja a populációból a fekete szárnyút. Történt azonban az 1800-as években, hogy Birmingham és Manchester környékére ipart telepítettek, és a smog miatt teljesen befeketettek a nyírfák kérge. És lásd csodát, a nyírfa arra szóló lepke is fekete szárnyúvá vált. Persze nem arra kell gondolni, jaj, de okos volt ez a lepke, megváltoztatta feketére a szárnya színét, hogy jobban el tudjon bújni a madarak elől. Nem, ez a variáns már jelen volt a populációban, csak korábban nem neki kedvezett a környezet. Amint fekete lett a nyírfakéreg, a fekete tudott jobban elrejtőzni, a fehéret vették észre a madarak, azt pusztították, tehát egyértelmű megint, hogy mi az oka annak, hogy melyik genetikai variáns az, amelyik eluralkodott a populációban. Viszonylag nagy környezetváltozást jelent ugye a 7 száraz vagy 7 nedves év, illetve hogy az élőhelyen fekete vagy fehér, ez jelenti az adaptációs vagy szelekciós nyomást. Most az emberi agyra is borzasztó nagy szelekciós nyomást jelent ez az 50-100 év alatt lezajló információ robbanás, hiszen bármilyen környezetváltozás biológiai rendszerek esetében az nagyon-nagyon lassan épül fel. És nagyon-nagyon lassú a biológiai alkalmazkodás. Ez az 50-100 év, ez pillanatszerű változásnak mondható, tehát hirtelen óriási nagy nyomás nehezedett az emberi agyra. Most milyen megbirkózási stratégiákat tapasztalhatunk a környezetünkben? Kiköltöznek egyre többen a nagyvárosokból, környező kis településekre, falvakba, kihajítják a televíziót, ugye nagy kár nem ér bennünket, ismerve a mai műsorstruktúrát. De ez lehet, hogy nem minden esetben egy adaptív stratégia az ember adott szakmai feladataihoz. De még mindig jobb, mint az egyre jobban terjedő másik megbirkózási stratégia. ez pedig az alkohol és a drogok világába való menekülés. Itt is ugyanarról van szó. Az agy nem tud megbirkózni az információ áradattal, leereszti a rolót. A drog az alkohol lila ködébe burkolózik, befelé fordulva próbál valami fajta a túléléshez szükséges örömérzethez jutni. Azt hiszem nem kell hangsúlyoznom, hogy ez mennyire nem lesz egy adaptív stratégia a civilizált társadalmak számára. De a legelterjedtebb stratégia sem kecsegtett túl fényes jövővel, ez pedig az információ szelektálatlan hajszolása. Ülünk a számítógépnél, lehet, hogy van egy primér motivációnk, hogy mit is akarunk megnézni, ehhez kapcsolódó érzelmi hozzáadott érték, ami segít ugye szelektálni és segít hatékonyan elraktározni a megszerzett információt, de az ember nem tud gátat szabni a megismerni vágyásának, vagy csak a fölösleges, felszínes kíváncsiságának, és megy tovább egyik kérdés másikhoz elő, és szépen elkezd szörfölgetni az internetet. Na most az így megszerzett információ nem társul kellőképpen belső világunk, érzelemvilágunk komponenseivel, impulzusaival, így nem lesz hatékony a tárolás, és ezekből a felületesen elraktározott információcsomagokból nem tudunk kreatív új gondolatokat kreálni. Ezek nincsenek bekenve a belső világ habarcsával ahhoz, hogy összetapadjanak egy asszociatív gondolkodási tevékenység során. Ezek csupán az átmeneti tárolóhelyeket telítik az agyunkba, és így már új információ az adott pillanatban igazából be se írható, de ez az átmenetileg beírt információ, ez nem kerül be olyan mély tudati rétegekbe, amelyekből a kreativitás táplálkozik. Tehát mit sikerül elérnünk az információ szelektálatlan hajszolásával? Csak azt, hogy folyamatos frusztrációnak leszünk kitéve. A sikertelenség érzés állandóvá válik. Mivel a belső világunkat nem vonjuk be a megismerési folyamatba, ez lelki elsivárosodáshoz is vezet. És mindez együttesen a forrása a krónikus stressznek. A folyamatos és állandó sikertelenség, frusztráltság, krónikus stressz, ez pedig magyarázza a pszichiátriai és neurológiai betegségek rohamos terjedését a civilizált társadalmainkban. Soha nem volt ennyi szorongásos, pánikbeteg, depressziós ember, mint napjainkban. Hogy nem kellett a pszichiátriai klinikák méretét többszörösére növelni, az csupán annak köszönhető, hogy azért párhuzamosan fejlődik az agykutatás, gyógyszerkutatás is. Ennek köszönhetően van számos olyan pszichiátriai betegség, amit ma már ugye ambulanter, gyógyszeresen tudunk kezelni, korábban esetleg még zárt osztályra kellett az illetőt vinni. Na de ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak nyugodtan hajszolják az információt, aztán ha majd beleőrülnek, akkor az orvos felír egy pirulát. Nyilván nem ez a megoldás. A probléma az, hogy nincs általános érvényű, mindenki számára receptszerűen felírható stratégia. Mindenkinek a saját életvitelének, szakmájának, előképzettségének, családi hagyományainak, érzelem gazdagságának, emocionalitásának függvényében kell megtalálnia a saját megbirkózási stratégiáját. A tudós feladata itt az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy óriási adaptációs nyomás nehezedik az emberi agyra az információ robbanás révén, és ez igen veszélyes megbirkózási stratégiákat indukál, nyilvánvaló zsákutcákat indukál többségében, és ezt mindenkinek, ha ezzel tisztában van, meg kell tanulnia kezelni a problémát, és kiválasztani a saját maga számára leghatásosabb megbirkózási módot. A WHO, ez a World Health Organization előrejelzései alapján is a 2020-as, 30-as évek egészséggazdasági szempontból legsúlyosabb betegségei a szorongás, a depresszió és ezek szomatikus következményei, szövődményei lesznek. A következő kérdéskör a leépítő evolúció és elmagányosodás. És a már említett globalizációs és specializációs tendenciák manapság párosulnak az ideális fogyasztói tömegek kinevelésére történő nemzetközi gazdasági erőfeszítésekkel. Ez pedig elindított egy másik evolúciós folyamatot, ez a leépítő evolúció. Hogy mi is ez pontosan, ezt azonnal meg fogják érteni, elég, hogyha a házi állatainkra gondolnak. Ezek a házi állatok mennyit veszítettek a vad típusú őseik mozgásképességéből, érzékszerveik finomságából, éppen az emberrel való együttélés miatt. Ugye nem volt rá szükség, emberrel való együttélés miatt ugye nem voltak már kitéve olyan körülményeknek, ezért a haszontalannál fölöslegessé váló tulajdonságaik szépen lassan eltompultak és leépültek. Ez a leépítő evolúció. És ennek egy sokkal drasztikusabb formáját adja példázza a szakkulina nevű rákfaj. Ezt Konrad Lorenz Nobel-díjas biológus, az etológia atya írta le először. Ez a szakkulina, ez a parazita rák, ez lárva állapotban még kiváló mozgásképességgel, idegrendszerrel, érzékszervekkel rendelkezik, de csak addig, amíg meg nem találja a gazda állatát, ami egy jóval nagyobb testű rákfaj. Erre rátapad, a testébe táplálékszívó tömlőket növeszt, eközben természetesen elvesztette a mozgásképességét, emiatt leépülnek az érzékszervei is, és az idegrendszerének jelentős része is. A teste pedig átalakul egyetlen hatalmas nemi mirigyé. Tehát ez valóban egy drasztikus formája a leépítő evolúciónak. Erről el is nevezte ezt a folyamatot Konrad Lorenz szakkulinizációnak. Tehát szakkulinizáció az a leépítő evolúció. Na most a leépítő evolúció működése a kulturális fejlődés szintjén is tetten érhető. A való világsóktól, tévésorozatoktól, reklámoktól függővé vált embert, vagy a plázákban vegetáló szőkeplázacicákat kigyúrt barátaikat. Ugye lehet, hogy durva dolog egy nagy nemi mirigyhez hasonlítani, de minden esetre iránymutató szerepük a társadalmi fejlődésben megkérdőjelezhető. Ugye egyre jobban leépítik idegrendszerüket, intellektuális és kommunikációs képességeiket, de érdekes módon ez nem megy a szaporodó képességük rovására. Eszembe jut a fizália. Emlékeznek a trópusi csalánozó. Mivé fog degenerálódni az ember, ha már a munkáját, bevásárlásait és szinte már minden gyakorlatilag otthon elvégezhet a számítógépen keresztül. Otthonról lehet távmunkavégzés, különböző boltokból már lehet számítógépen rendelni, akár élelmiszereket is. És persze közben, ha már elunja a munkát meg a vásárlást, akkor játszik egy-egy ilyen idióta számítógépes játékot, vagy megnéz egy-egy bugyuta dél-amerikai tévésorozatot. Persze eközben teljesen leépíti szociális kapcsolatrendszerét és fizikumát is. Elveszíti kreatív gondolkodó képességét, és teljesen ki lesz szolgáltatva a médiának, a reklámokon csüggve csak a fogyasztásra tud gondolni, mint az egyetlen örömszerzési vagy értékmérési formára. Ezt pedig mindig biztosítani fogja a globalizált test, hasonlóan a fizália léghólyagjához. Idéznék Kopp Máriával írt könyvfejezetünkből, ez az Ember az emberek között című könyvfejezet, ami a Szent István tervnek része. Szent István terv megalkotására még 2002-ben az elbukott választás után kérte fel Orbán Viktor a professzorok Batthyány körét. Most ebből a fejezetből idéznék. Modern paradoxon, hogy az érett személyiség nem ideális fogyasztó. Az ideális fogyasztó a kapcsolataitól, céljaitól megfosztott, magányosan szorongó ember. A fogyasztói társadalom ideálja az infantilis személyiség, vagy ahogy Szakó Gábor író kiválóan megfogalmazta, a konzum idióta. Akinek jellemzői a bizalmatlanság, sőt, ellenségesség, unalom, öncélú izgalomkeresés, erőszak és agresszivitás, mint egyfajta szorongás oldás. Az az ember, akinek nincsenek hosszú távú céljai, aki nem bízik senkiben, és a szociális kapcsolatokat is fogyasztási cikknek tekinti, a legkönnyebben manipulálható, befolyásolható. Remélem elfogadták nekem az előadás elején felvezetett gondolataimból azt, hogy az ember az igenis biológiailag determinált módon társas lény. Ugye nem a gondolkodó ember találta ki, hogy mi társadalmakba éljünk. Ez biológiailag, ha mondhatjuk azt is, genetikailag determinált része az ember mi voltunknak. Ez magyarázza azt, hogy az ember közösségen kívül rekedve eltorzul, a személyisége eltorzul, és nem is képes túlélni. Éppen ezért az ideális fogyasztót, az elmagányosodott emberekből álló tömeget, kitermelni vágyó gazdasági elit, a reális szociális igényeket próbálja kielégíteni ezekkel a való világsókkal és dél-amerikai szappanoperákkal, ami nem más, mint egyfajta tablettázott való élet. Így próbálja túléltetni az elmagányosodott emberekből álló ideális vásárlói, fogyasztói tömegeket. A fogyasztói társadalmat így fenntartó gazdasági erőket ennek ellenére nem szabad gonosz erőkként felfognunk, hiszen mi hoztuk őket létre, és valamennyien élünk. Ez a gazdasági rendszer által biztosított különböző technológiai és egyéb előnyökkel. De alapvető érdeke a társadalomnak, hogy felismerje, óriási gazdasági erők állnak a kiszolgáltatott, magányosan szorongó tömeg, a legjobb fogyasztó előállításának a szolgálatában. Most a szakkulinizáció, a leépítő evolúció az nem csak az egyént veszélyezteti, hanem végletes esetben akár egész népek, nemzetek is áttérhetnek egy olyan fajta életmódra, ami egy idő után megkérdőjelezi az önálló létre való képességet. Európai Uniós csatlakozásunk után, sőt még előtte is, ugye nekünk is fel lett ajánlva, hogy szakkulina módjára rátapadjunk a fejlett nyugati világ társadalmi, tudományos, kulturális emlőire. De hogyha ezekkel a lehetőségekkel nem jól bánunk, akkor saját kreativitásunk, képességünk a tudomány művelésére, illetve igényünk saját kultúránk, hagyományaink ápolására az igenis a leépítő evolúció áldozatává fog válni. Következő téma a tér és idő a társadalmi fejlődésben. A globalizáció a kultúrák világméretű homogenizációjához is vezet. Gondoljunk bele, hogy egy tibeti diszkóban gyerekek ugyanarra a zenére táncolnak, farmernadrágban eszik a hamburgert, isszák a kólát, mint Európa vagy Amerika bármelyik diszkójában. De ma már a különböző televíziós műsorok, ugye Való Világ, Big Brother, meg nem tudom én hányféle vetélkedő és szappanoperák, ezek mind egy kaptafára, egy licenc alapján készülnek, és ezeket nézi a naív közönség a világ minden táján. Ez pedig óriási homogenizáló erővel hat a kultúrákra. Pedig éppen a szomszédos kultúrák folyamatos versengése, az egymást gazdagító, de önazonosságát megőrző sokszínűsége volt mindig is a fejlődés motorja. Erre ékes példa az ókori Kína, amelyik számos tartományból állt, ezek a szomszédos tartományok pedig egymással folyamatos versengésben voltak. Remélhetőleg békés versengésben, ami a kultúra és a tudomány hihetetlen gyors fejlődésében nyilvánult meg. De ez csak addig tartott, amíg egy császár, ha jól emlékszem, Huang, egyesítette uralma alatt az összes kínai tartományt. Innentől fogva pedig hihetetlen gyorsasággal homogenizálódott a kultúra, és ez lett a vége a híres ókori kínai fejlődésnek. Ez volt ugye a térfaktor, de ugyanilyen fontos az időfaktor is a társadalmi fejlődésben. A bibliai korban A gyermek még ugyanúgy gondolkodott, mint a dédapja vagy az ükapja, ma meg már elmondhatjuk, hogy szinte a apa sem érti a gyereke szavát. Tehát borzasztó rossz hatásfokú a kulturális hagyományok átörökítése egyik generációról a másikra. Miért okoz ez különböző veszélyhelyzeteket, vagy netán aberrációkat? Megint csak a biológiai példához kell, hogy visszanyúljunk, hogy átérezzük ennek a veszélyét. Mi van akkor, hogyha a biológiai evolúció során ilyen rossz hatásfokú az örökítő anyag átadása? Tehát a gének, a DNS másolása, átadása egyik generációra a másikra rossz hatásfokú, azaz sok a mutáció. Mikor történik ez? Általában akkor, hogyha drasztikusan megváltozik a környezet az adott faj számára. Például létezik egy fonalféreg, ami melegvizes hőforrásokban él, és az ő környezete ugye nyilvánvaló a hőforrás, annak a ionkoncentrációja, a hőmérséklete. Ez a hőmérséklet viszont képes hirtelen megváltozni, hiszen valamelyik mély talajrétegben még egy ér bekapcsolódik abba az érbe, amelyik táplálja ezt a hőforrást, már mindjárt több fokkal megváltozhat a hőmérséklet. Ez pedig a szerencsétlen fonalféreg számára egy borzasztó nagy környezetváltozás. Erre pedig ő úgy reagál, hogy felpörgeti a mutációs rátát. Tehát mutáció ugye, amikor egyik generációra, másik generációra átadjuk a DNS-t, az örökítőanyagot, a géneket, és ebben másolási hiba történik. Ez mindig véletlenszerű, az esetek többségében véletlenszerű. A ráta pedig, a mutáció ráta, hogy milyen gyakorisággal keletkezik ilyen másolási hiba. Most ilyenkor, ha drasztikus a környezetváltozás, akkor a gyakorisága a másolás hibának jelentősen megugrik. És bár ezek a változások véletlenszerűek, de mégis így nagyobb valószínűséggel keletkezik egy olyan új genetikai variáns, ami majd jobban alkalmazkodik a megváltozott környezethez. De van ennek egy mellékterméke, ez pedig, hogy mivel a mutációk véletlenszerűek, rengeteg torzszülött keletkezik. Hogyan is van ez akkor a társadalmi fejlődésben? Információrobbanás, drasztikus környezetváltozás az agyunk számára, kulturális örökség átadása emiatt egyre rosszabb hatásfokú, és ennek is megvannak a maga torzszülöttei. Én ide sorolom a terrorizmust, a vallási szektákat, és ezek rohamos terjedését, az elmagányosodást és az önzést. És ezek közül én az önzést szeretném kiemelni, mint ami véleményem szerint a legrosszabb irányba viszi a mai társadalmak fejlődését, és az emberi személyiség fejlődést is. Az önzés evolúciója. Körülbelül 50-100 ezer évvel ezelőtt, amikor az első emberi társadalmak kialakultak, akkor eddigi adataink alapján maximum 100-200 fős törzsi közösségekben halászott, vadászott az ősember, és az agya olyan fejlett volt, hogy egy ilyen közösségen belül pontosan át tudta látni, hogy kivel hányadán áll. Melyik volt az a szomszéd, amelyik, ha lebunkózott egy mamutot, megosztotta velem a húsát, és melyik volt az, amelyik mind megtartotta magának. Vajon mire képes a mai ember agya? Hát el kell keserítenem önöket, nem sokkal többre. Ha megnézzük a mai természeti népeket Dél-Amerika, Afrika őserdeiben, ők is 100-200 fős törzsi közösségekben élnek. Az ideálisan működő középüzemek, 100-200 fősek, civil szervezetek, egyházközségek, amelyek úgy igazán funkcionálnak is, 100-200 fősek. És ha megnézzük egy városi ember telefonos noteszát, maximum 100-200 nevet találunk benne. Tehát a mai ember agya sem képes sokkal többre, mint hogy szociális kapcsolatrendszerét egy csupán 100-200 fős közösségen belül monitorozza. Nyilván tartsa ezen a körön belül, hogy kivel hányadán áll, milyen a viszonosság. Na de mi nem 100-200 fős közösségekben élünk, és ennek óriási hatása van a személyiség fejlődésre, hogy milyen és hogyan, erre mondanék el egy példát, ez a vérszívó denevérek példája, talán már hallották tőlem ezt a példát. Ezek a vérszívó denevérek 30-35 fős közösségekben élnek, Dél-Amerika őserdeiben, és mindig éjszaka indulnak vadászatra. Általában csak egy-két olyan denevér van, amelyik talált egy megfelelő méretű emlős állatot, amelyiknek a véréből jól tudott lakni. A mappalaikat azzal töltik, hogy egymást vakarásszák, és elsősorban a hasi tájékot vakarásszák, mert így tájékozódnak arról, hogy melyik az, amelyik előző éjszaka jól lakott. És amelyik jól lakott, attól kérnek. És ezek a denevérek képesek felöklendezni a vért, és szájból szájba táplálják az éhen maradt társaikat. És mikor járna legjobban egy denevér? Akkor, ha ő bárkitől kér, mindig kap, de ha tőle kérnek, ő senkinek nem ad. Így ő jutna a legtöbb tápanyaghoz, ő lenne a legfittebb, legszaporodóképesebb, és amint már korábban említettem, ez a szelekció kulcsa. Mivel ő lesz a legszaporodóképesebb, az ő génjei fognak leghatékonyabban továbbadódni a populációban, és generációváltásról generációváltásra egyre több lesz, egyre nagyobb lesz az aránya ennek a genetikai variánsnak, amelyről jól tudjuk, hogy önző. De ez mégsem így történik. Mert ha ez így történne, akkor igen hamar kipusztultak volna a vérszívó denevérek. Hiszen egy idő után már az összes olyan önző lett volna, hogy szépen lassan éhen veszik a közösség többsége. Ez azért nem így történik, mert nem véletlenül élnek ezek a denevérek 30-35 fős kolóniákban, hanem azért, mert az agyuk pontosan olyan fejlett, hogy egy ilyen méretű közösségben tökéletesen nyilván tudják tartani azt, hogy kivel hányadán áll. Ki az, aki ha kértem adott, és ki az, aki nem adott. És aki nem adott, annak ők sem adnak. Így az önző genetikai variáns szépen kiszorul a populációból és éhen pusztul. És el lehet képzelni, hogy ha arra késztetnénk ezeket a denevéreket, hogy 100 000 fős kolóniákban éljenek, hát nyilvánvaló, hogy senki nem emlékezne arra, hogy ki volt az, aki önző. És így az önző szelekciós előnyhöz jut. És az ő génjei szépen elterjednének a populációban. A konklúzió tehát az, hogy egy olyan genetikailag zárt közösségben, ahol az agy fejlettsége elegendő ahhoz, hogy az adott méretű közösségben nyilván tudja tartani azt, hogy kivel hányadán áll, egy ilyen méretű közösségben, ilyen agyakból álló közösségben a szelekció az önzetlenség terjedésének kedvez. Ha a populáció mérete meghaladja ezt, és az agy már nem elég fejlett az, hogy nyilvántartsa a viszonosságot, folyamatosan monitorozza, egy ilyen méretű közösségben az evolúció, igenis az önzőség terjedésének kedvez. És mindez az emberi társadalmakra is igaz, csak mivel mi nem genetikailag zárt populációkban élünk, itt nem genetikai alapon működik a dolog, hanem hagyományok, viselkedés, minták öröklődnek. Méghozzá, ahogy a média ránk telepszik, a média révén a viselkedés minták átörökítése már legalább olyan hatékonyá kezd válni, mint a genetikai öröklődés. És ez a mechanizmus egy olyan embertípus kifejlődésének kedvez, amelyik kis közösségben, mint család, kisebb település, kisebb munkahely, önzetlen, de egy nagyobb közösségben, mint egy város, és ne is beszéljünk egy nemzeti közösségről, ott már önző és kihasználja mások altruizmusát. Fontos társadalmi kérdés, hogy milyen kiutak lehetségesek ebből a mondhatnánk biológiailag determinált önzésből. A diktatórikus rendszerek persze megtalálták erre a megoldást, hiszen mindenkiről mindent tudtak, ki hogyan viszonyult az adott diktatúra eszmei alapjához. Mindent tudtak ugye a titkos rendőrségeik révén. De gondolom, ma már erre senki nem vágyik. Nyilván más kiutakat kell keresnünk, és az eddig elmondottakból már nyilvánvaló kell, hogy legyen az egyik legfontosabb megoldás talán az lenne, hogy újra lelket kellene lehelnünk a kis közösségeinkbe. Vannak persze nagyon jól működő kis közösségeink, lásd itt is például, de ennél még többre volna szükség. Nem muszáj, hogy okvetlenül vallási vagy hogy világnézeti alapon szerveződjenek. Bármilyen civil szervezetek, szakmai szervezetek lehetnek, mondjuk polgári körök, vagy akármi. De lényeg az, hogy olyan méretű közösségek szerveződésére volna szükség, amelyeknek nem haladja meg a mérete azt, amin belül a tagok képesek azt nyilvántartani, hogy az egyes tagjai a közösségnek hogyan viszonyulnak a közösen megvallott értékekhez, elvekhez. És ha ezt átlátja a közösség minden tagjáról, akkor a tagok egymást ezáltal lélekben nemesítik. Ugyanakkor, ha valaki semmiképpen sem tud illeszkedni és megfelelőképpen viszonyulni ezekhez a az elvekhez, azt pedig kiveti magából a közösség, de általában inkább a lélekben való nemesedés jellemzi ezeket a közösségeket. Persze létrejöhetnek olyan kis közösségek is, amelyekben a központi ideológia már az eleve rossz. Elég itt, ha különböző maffiákra gondolunk, vagy vannak olyan vallási szekták, sátánista, stb. Ne is soroljuk. Tehát nyilvánvaló, hogy nem mindegy, hogy milyen értékek köré szerveződnek ezek a kis közösségek, de még az ilyen aberrált közösségek példája is mutatja, hogy hihetetlen hatékonyak ezek. Nagyon hatékonyan működnek. Gondoljanak bele ezekbe a vallási szektákba. Tehát nagyon hatékonyan működnek, és ha ezt a hatékonyságát a kis közösség alakításnak a jó szolgálatába tudnánk állítani, akkor keletkeznének majd olyan sejtek, amelyekből akár egy nemzeti közösséget is fel lehetne építeni. További lehetséges kiútak a biológiailag meghatározott önzésből. Még hármat szeretnék elmondani, és akkor jöhet a kakukkos óra. Az egyik, hogy előtérbe kell kerülnie több ezer éves erkölcsi, kulturális, vallási örökségünknek, együttesen belső világunknak, agyunk tudattartalmának kialakításában. A másik a példaadás, a harmadik pedig a környezet aktív megváltoztatása. Ezt a hármat venném most sorra. Az első a belső világ, hogy jön ez ide? Végre egy kicsit a saját szakmámhoz is visszanyúlhatok, az agykutatáshoz. Az agykérgünk maga közel 100 milliárd idegsejtjével a központja legmagasabb rendű idegműködéseinknek, úgy mint tanulás, memória, kreatív gondolkodó képesség, stb. És az itt lévő közel 100 milliárd idegsejt mindegyike olyan 60-80 ezer másikkal létesít kapcsolatot, tehát hihetetlen komplexek ezek a hálózatok. A kapcsolatok erőssége is ráadásul használattól függő módon változik, tehát elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag végtelen a tároló kapacitása ennek az agykéregnek. Jogosan kérdezik, miért nem emlékszünk mindenre? Jelenlegi ismereteink szerint valóban szinte minden, ami velünk valaha történt, az valami fajta lenyomatot képezett az agyunkba. Nem ezzel van a probléma a tárolással, hanem az előhívással. Az előhívás, előhívhatóság a szűk keresztmetszet. Hiszen nem tudjuk megfelelőképpen adresszálni ezeket az emlékképeket. Nincsenek rá jó hívó szavaink, mechanizmusok, amikkel ezeket be tudnánk rántani a tudatos gondolkodó tevékenységbe. Ha az agy úgy működne, mint egy postafiók rekeszek hatalmas rendszere, és mikor beérkezik egy új információcsomag, csak rápecsételjük a postafiók számot és betesszük a postafiókba, az nagyon jó lenne, mert ha szükségünk van az információra, csak bemondom a postafiók számot, az rögtön beugrik, és én föl tudom használni. De érdekes az, hogy úgy tűnik, hogy van ilyen postafiók rendszer, és van is pecsétnyomó szerkezet. És ez a pecsétnyomó szerkezet pedig nem más, mint a belső világunk, ami érzelmeink, motivációink és az ezt meghatározó több ezer éves kulturális örökségünk összessége. Ez az, ami a beérkező információ csomagokra ráüti a maga pecsétjét, hozzáadja a maga impulzusait. Ezt teszi lehetővé a tartós, mély rekeszekbe való, akár tudatalatti rekeszekbe való elraktározását ezeknek az információ csomagoknak. Ezekből persze aztán könnyedén keletkezhetnek kreatív új gondolatok. És ha én ezt saját egyedi belső világom információval láttam el, akkor ezekről a gondolatokról nekem mindig más jut eszembe, mint az átlag embernek. Ebből én egyedi, tehát eredeti, kreatív gondolatokat leszek képes szülni. Na de nem csak ez a lényeg, a belső világ bevonásának a lényege a tudatos gondolkodó tevékenységbe, hanem az is, hogy ez tanított meg bennünket az együttműködésre. Tehát az önzőség elleni egyik recept is itt lakik, hogy miért és hogyan, arra is mondanék egy példát. Ez a fogoly dilemmája. Két bűnözőt elfognak valamilyen bűncselekmény elkövetése miatt, de egyik ellen sincs közvetlen bizonyíték. Ezért mindegyiknek külön-külön felajánlják, hogyha terhelő vallomást tesz a másikra, akkor őt elengedik. Ezt hogy gondolkodik az egyik? Ha a másik engem elárul, akkor jobb, ha én is elárulom, akkor legalább bosszút álltam rajta, aztán együtt ülünk. De a másik engem nem árul el. Nekem akkor is az a jobb, ha elárulom, hiszen akkor engem elengednek, és majd ő leüli a büntetést. Magyarul, mindegy, hogy mit tesz a másik, elárul vagy nem, nekem az a jobb, ha én elárulom. De mivel a másik ugyanígy gondolkodik, ezért elárulják egymást, és mind a kettőt leültetik. Holott, ha hallgattak volna, lehet, hogy bizonyíték hiányában mindkettőt el kell engedni. De ha a száraz, nyers logika alapján gondolkodunk, akkor el kell, hogy árulják egymást. Erre a fogoly dilemmájára gyártottak a matematikusok egy játékelméleti példát is, hiszen ez egy eléggé, nem tudom mennyire érezték át a lényegét, ez egy elég drasztikus példa, hiszen megkérdőjelezi, hogy emberi társadalmakban egyáltalán hogyan alakulhatott ki együttműködés. Ez a játékelméleti példa ez úgy szól, hogy két játékos játsza, mindegyiknek van egy önző és egy együttműködő kártyája. És ezek közül az egyiket kell megjátszani, de úgy, hogy nem tudom, mit tesz a másik. És a pontozás az úgy néz ki, ha mindketten az önző kártyát tették, akkor kapnak egy-egy pontot. Ha mindketten az együttműködőt tették, akkor kapnak 3-3 pontot. De ha az egyik az önzőt, a másik az együttműködőt, akkor az önző kap 5 pontot, az együttműködő pedig csak 0-át, ami a büntetés a naivitásáért. Most, hogy gondolkodik az egyik? Ha a másik az önzőt teszi, akkor jobb, ha én is az önzőt teszem, hiszen akkor kapok legalább egy pontot, és nem 0-át. Ha a másik az együttműködőt teszi, nekem akkor is az a jobb, ha az önzőt teszem, hát akkor én kapok 5 pontot, ő meg 0-át. Tehát mindegy, hogy melyiket teszi a másik, az önzőt vagy az együttműködőt, nekem az a jobb, ha én az önzőt teszem. De mivel a másik ugyanígy gondolkodik, mind a ketten az önzőt fogják megjátszani. És így ugye kapnak egy-egy pontot, holott, ha mindketten az együttműködőt tették volna, kaphattak volna 3-3 pontot. Ez fantasztikus, hogyha belegondolunk, tényleg a száraznyers logika alapján csak ezt tehetik. És érdekes, hogy az emberi társadalmakban azért valahogy csak kialakult az együttműködés. Hol itt a magyarázat? Matematikusok megtalálták a magyarázatot, ezt a játékot nem szabad egyszer lejátszani. Lejátszották a játékosokkal 200-szor egymás után, a feladat az volt, minél több pontot kell gyűjteni. És hát nyilvánvaló egy idő után az egyik csak elgondolkodott, hogy jobb lenne már partinként 3-3 pontot kapni, nem csak egyet-egyet, és elkezdett kísérletezni, hogy betette az együttműködő kártyáját. Ezt néhány forduló után a másik honorálta, és szépen kialakult az együttműködés. A kulcsa, a megoldás kulcsa, tehát a tapasztalat. És ezt a játékot mi is naponta többször lejátszuk, az emberiség kultúrtörténete során pedig igen sokszor lejátszotta, és ennek tapasztalatai kristályosodtak ki az együttélési stratégiákban. Különböző erkölcsi, etikai normákban, vallási szabályokban. Ez pedig nem más, mint belső világunk legfőbb alkotóeleme. Több ezer éves kulturális örökségünk, amely meghatározza érzelmeinket, motivációinkat. Ez az, amit már nagyon jól ismerjük, milyen idegi pályák szállítanak az agykérekbe, és ott meghatározzák azokat a hullámtevékenységeket, amelyek viszont az idegsejtekben az információ bevésődését teszi lehető. Tehát hihetetlen egyértelmű az összefüggés a kettő között. Tehát belső világunk bevonása a tudati folyamatokba, a tanulás és memória folyamatokba nem csak azért fontos, hogy kreatívabbakká váljunk, hanem ezt teszi lehetővé azt is, hogy együttműködő közösségeket alkossuk. A másik kiút a példaadás. Elgondolkodtató, hogy történelmünk során milyen sokan áldozták akár életüket is a haza szabadságáért. Elég, ha csak 56-ra gondolunk. De ez ugye bármely más nemzetre is elmondható. Ma már ez sajnos nem jellemző, inkább azt tapasztalhatjuk, ugye a média jelentős részében, hogy a nemzetben gondolkodó embert megmosolyogják, kigúnyolják a csak a jelennek élő önző sikeremberkék. Pedig az önfeláldozás a közösség érdekében még a legprimitívebb élőlényekre is igaz. Ennek alátámasztására szándékosan egy rendkívül primitív élőlényt hozok fel példaként, ez pedig a nyálkagomba vagy nyálkás penész. A nyálkás penész telepeket egysejtű lények alkotják, egysejtű gombasejtek. Ezek amöboid mozgásra képesek, tehát így állábakat növesztve képesek odébb menni, és így keresik a nedvesebb területeket, mert ott lehet jobban szaporodni. És mivel mindegyik maga akar szaporodni, ezért így, ahogy kell, önző módon, kikönyökölve állábaikkal tolják odébb a többit, és próbálnak ők a legjobb helyekre bekerülni. Tehát rendkívül önző módon mindegyik maga akar szaporodni. Na de csak addig, amíg az egész telep létét nem fenyegeti veszély, például egy kiszáradás révén. Ilyenkor a nyálkás penész telep sejtjeinek 30-35%-a egy spóra, több spóratartó szárat, amikor csak egy spóratartó szárat képez, eközben ezek a sejtek kiszáradnak és elpusztulnak, de elérik azt, hogy a spórává alakult testvéreiket kiemelik a nyálkából, ezeket aztán a szél elröpítheti egy feltehetően jobb tenyészterületre. Tehát a korábban rendkívül önző módon viselkedő nyálkagomba sejtek hirtelen önfeláldozóvá váltak, amint az egész közösség létét fenyegette veszély. Tehát van mit tanulnunk még a nyálkás penésztől is. De mi történik akkor, amikor az önző egyedeknek egy típusa meghalad bizonyos százalékot? Erre is a nyálkagomba ad egy igen kiváló érzékletes példát. Nem is olyan régen írták le a biológusok. Nyálkás penész telepekben egy olyan genetikai variáns keletkezett, amelyik soha nem volt hajlandó szárrá alakulni, ő mindig csak spórává. Jöhetett akármilyen kiszáradás, bármilyen veszély fenyegette a telepet, ő mindig spórává alakult. És ez még mind nem elég. Egy olyan kémiai anyagot választott ki magából, amelyik a környezetében lévő sejteknek a szárrá alakulását indukálta. Tehát egy rémséges, pofátlan egyedről van szó. Nem elég, hogy ő soha nem áldozza föl magát, de a környezetét arra kényszeríti egy kémiai anyag útján, hogy igenis áldozzák föl magukat. Na most, ha megnézzük a szelekció irányát, az evolúciós erők irányát, az egyedek szempontjából az melyiknek kedvez? Hát nyilvánvaló, hogy ennek az önző variánsnak, hiszen ő mindig spórává alakul, őt mindig elröpíti a szél, és új telepeket alkothat, új generációkat hozhat létre. Na de, ha a telep szintjén nézzük az evolúciós erőket, a szelekciós erőket, az megfordul. Leírták, hogyha egy telepben ennek az önző variánsnak az aránya elér egy bizonyos százalékot, annyira megrövidülnek a spóratartó szárak, ugye már alig van, aki hajlandó szára alakulni, annyira megrövidülnek a spóratartó szárak, hogy a spórák beleragadnak a nyálkába, és az egész telep elpusztul. Tehát amíg az egyedek szintjén a szelekció az önző variánsnak kedvez, addig a közösség a telep szintjén, minél nagyobb ennek az önző variánsnak az aránya a telepben, annál kisebb a telepnek a szaporodó képessége, versenyképessége, vagy egyáltalán a túlélési képessége. És érdemes ezen a példán elgondolkodnunk, megint csak Európai Uniós tagságunkra utalnék. Ne gondolja senki, hogy majd, ha egyszer netán még a határok is eltűnnek az Európai Unióban, akkor mindegy lesz az, hogy a nemzet, tehát felépítő egyének hogyan viszonyulnak a nemzet közösséghez. Azok a nemzetek, amelyek tagjai számára mindegy, hogy mely területeken, melyik nemzet területén létesítenek vállalkozásokat, hol létesítenek új munkahelyeket, hol fizetnek adót, hol végeznek karitatív tevékenységet. Az ilyen nemzetek, én úgy gondolom, hogy igen jelentősen veszítenek a versenyképességből, sőt, még akár a túlélésük is veszélybe kerülhet. Olyan példaképekre volna például szükség ma is, utalva itt a nagyvállalkozóink mentalitására, mint például Gróf Széchenyi István. Felújítják a Széchenyi emlékbeszédek sorát, ami 1864-ben indult, és 1944-ben hangzott el az utolsó Széchenyi emlékbeszéd, minden évben a Nemzeti Kaszinóban valamelyik arisztokratát kérték fel, hogy mondja azt az emlékbeszédet, és ürítse ki a bort Széchenyi kedvenc kelyhéből. Ezt most felújították, és idén Széchenyi halálának 150. évfordulója alkalmából, megint április 10, nem tudom, hanyadikán, újraindult a Széchenyi emlékbeszédek sora, és az elsőnek a megtartására engem kértek fel. Most ebből a beszédből hadd idézzek, mert nekem nagyon tetszett belőle egy részlet, és szerintem idevág. Széchenyi István mindennapi imádságából idéznék néhány mondatot. Mindenható Isten, hallgass meg mindennapi imádságomat. Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel, embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt. Sugadd nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egy korona tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok éjjel-nappal életem fogytáig. Egy ilyen fohász után lehet igazán felmérni a kontraszt nagyságát, ami Széchenyi lelkisége és a mai világ eszmét, erkölcsiséget maga alá tipró, fájdalmas valósága között feszül. A minap egy volt miniszter, éppen egy Széchenyi által példaértékűnek tekintett nyugat-európai ország volt minisztere, titokban rögzített beszélgetésen azt mondta, bérelhető vagyok, mint egy taxi. Befolyását nem elvek és értékek mentén, hanem napi másfél millió forintnak megfelelő összegért vetett el adba. Szándékosan nem hazai példát említettem, pedig lett volna miből válogatni. A tendencia sajnos általános, az erkölcsi amortizáció különböző mértékben és sebességgel szinte minden országot elér. A demokrácia pedig erkölcs nélkül zsákutca. A nagyobb közösségek, mint például egy nemzeti közösség, teljes széteséséhez, elzűléséhez vezet. Nem működnek az önvédelmi mechanizmusok, az egyéni érdekeket a közösségi elé helyező vezetők önzősége rejtve marad, így szelekciós előnyhöz jutnak, a látszat siker pedig akár példaképpé is teheti őket. Ezért van nagy szükség a hiteles emberekre, a közösségért, a nemzetért akár önfeláldozásra is képes példaképekre, és olyan médiára, amely ezt a viselkedés mintát hajlandó közvetíteni minden társadalmi réteg számára. Ez volt tehát a második lehetőség az önzőségből való kiútkeresés közepette. A harmadik pedig magának a környezetnek az átalakítása. A biológiai rendszerek ugye kénytelenek adaptálódni az adott környezethez, meghatározza az adaptáció irányát a nyírfalra szóló lepke számára, hogy most fehére vagy fekete a nyírfakéreg, Galapagos pintjei számára pedig, hogy most éppen nedves évszak miatt vékony, vagy a szárazság miatt vastagja a magvak héja. Az ember azonban képes megváltoztatni a környezetét, különös tekintettel a kulturális evolúció és adaptáció irányát meghatározó szellemi környezetünkre. És ezáltal befolyásolhatja persze a társadalmat felépítő egyénekre ható szelekciós erőket. Éppen ezért óriási a felelőssége a szellemi környezetünket leghatékonyabban alakító médiának, hiszen ők bármikor, példánkhoz visszatérve, feketére vagy fehérre festhetik a nyírfák kérgét. Azaz, irányt szabhatnak az egyén személyiség formálódásának, a közösséghez, társadalomhoz, erkölcsi, etikai kérdésekhez való viszonyulásának. Egy a 20. század közepén még nemzeti identitására büszke népet, sőt még azért harcolni, önfeláldozóan harcolni is képes népet, könnyedén át lehet alakítani önző, elmagányosodott, ideális fogyasztókból álló szürke tömeggé. Elég, ha a viszonyítási alapként vagy adaptációs iránytűként szolgáló szellemi környezetük feketére van festve. A feketére festett nyírfakéregre szálló fehér lepkét pedig ugye azonnal észreveszik a predátorok, a szelekció könyörtelen biztosítói, szellemi környezetünk könyörtelen predátorai, mint például a heti hetes és hivatásos gúnyolódói, még lehetne sorolni. A fehér lepkék harca így csak szélmalomharc marad, de csak addig, amíg meg nem tisztul újra a nyírfák kérge a szmogtól. Az önzőség az emberi társadalmakban annak az evolúciós, szelekciós folyamatnak a kikerülhetetlen terméke, amelynek törvényeit, mechanizmusát a teremtő programozta az anyagba. Ez a teremtőtől származó program tette lehetővé, az evolúciós, szelekciós program tette lehetővé az atomokból a molekulák kialakulását, biológiai reprodukcióra képes molekulák, majd az első baktériumok, egysejtűek, többsejtűek, és végül az anyag evolúciójának csúcsa, legkomplexebb terméke az emberi agy, de a társadalom fölfogható agyak hálózatának is, melyben hasonló analógiákra működő evolúciós, szelekciós programok futnak. Az evolúciónak ez az utolsó fázisa viszont végveszélybe sodorhatja az egész emberiséget, és leginkább az önzőség révén, hiszen nem csak egymást használjuk ki gátlástalanul, hanem az az önzőség élőhelyünk a Föld tönkretételében is megnyilvánul. Ha mindez az evolúciós melléktermék vagy selejtermék valóban a teremtő programjának a mellékterméke, akkor kinek kell legjobban tudni azt, hogy ebben a fázisában ez a mechanizmus hová vezethet? Hát nyilván a teremtőnek. De meg is kaptuk viszont a receptet, a kiutat. Ugyanis amikor farizeusok megkérdezték Jézust, de mesterek, most mégis mi a legfontosabb parancsolat? Akkor azt válaszolta, biztos nem tudom pontosan idézni, de majd van itt, aki korrigáljon. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből, de legalább ilyen fontos, szeresd felebarátodat, mint önmagadat. És lehet-e ennél a négy szónál precízebben, pontosabban definiálni az önzetlenség parancsát? Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Egy hihetetlen, kompakt, tömör, sallangmentes, pontos definíciója az önzetlenségnek. Ezt az egyet kell csak betartani, minden egyéb problémánk, társadalmi fejlődési problémánk ezáltal megoldódik. És lehet-e ezt a parancsot tettekkel jobban alátámasztani, mint Jézus húsvéti áldozata, nagypénteki áldozata. Ugyanis hát valamennyien képesek vagyunk önzetlen gesztusokra, érdekes módon ez fordítottan arányos a kör méretével, amelyik irányába ez megnyilvánul. Legnagyobb önzetlen gesztusokra közvetlen család környezetében vagyunk hajlamosak, szülők, gyerekek, stb. Már kevesebbre vagyunk képesek a kis településekkel, környezetünkkel szemben, még kevesebbel a város és nemzeti közösségünkkel szemben, milyen önzetlen gesztusokra vagyunk hajlamosak. És akkor ne is beszéljünk az egész emberiségről, az élőhelyünkről. Ki az, aki ezért hajlandó bármit önzetlenül tenni, és például csak minden másnap használni az autóját, hogy a kipufogó gázzal ugye ne rombolja a légkörünket. Hát nagyon kevesen lennének erre önzetlenül csak úgy maguktól hajlamosak. Tehát minél nagyobb a kör, ami felé az önzetlen gesztust gyakoroljuk, annál kisebb gesztusra vagyunk hajlamosak. A Jézus viszont a legnagyobbat, az életét áldozta, és a legnagyobb kör az egész emberiségért. Tehát ezért gondolom én úgy, hogy talán az egyik üzeneteként is felfogható, a húsvéti áldozat egyik üzeneteként is felfogható az, hogy igenis a szeresd fele barátodat, mint önmagadat, a legfontosabb parancsolat, ami megoldást adhat számos társadalmi fejlődési problémánkra. De akik nem hiszik, hogy a Biblia isteni sugalmazása íródott, most nyilván ezt nem önöknek szánom, azok is elgondolkodhatnak azon, hogy a Biblia írói nyilvánvalóan több száz vagy ezer éves társadalmi fejlődési tapasztalattal a hátuk mögött miért írták ezt le? Miért pont az önzőséget gondolták a társadalmi fejlődést legrosszabb irányba vivő evolúciós selejtterméknek? Mert azért csak leírták, mindegy, hogy milyen alapon. A kisközösségeknek, a példaadó családoknak, történelmi egyházaknak, iskoláknak ma is óriási szerepük van abban, hogy szellemi környezetünket aktívan alakítsák, takarítsák le a smogot a nyírfák kérgéről, és hogy az önzés helyett minél több szeretetet, az együttműködő szellem erejét hozzák el kisebb és nagyobb közösségeinkbe egyaránt. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Annak idején, amikor szerveztük ezt az estét, heteken keresztül hirdettem. Először láttam, hogy olyan rémült arccal néztek vissza a híveim, egy akadémikust hívunk ide, egy agykutató, jó Isten, mi lesz itt, szegény Tamás öregszik már. Akkor azzal bátorítottam a testvéreket, hogy én már hallottam a professzor úr előadásait, kétszer, két különböző előadást, és én is megértettem. Tessenek bátran eljönni, megtetszenek érteni. Nagyon hálás a szívem, és nagyon szépen köszönjük professzor úrnak ezt az érthető előadást. Külön hálás vagyok azért, amitől egy kicsit féltem, hogy nekem itt a végén olyan papos dolgokat kell majd mondanom, egy kicsit a bibliai önzésről, meg az isteni megoldásról. Milyen jó, hogy a felvezetőmben elmondtam, hogy egy Istenben komolyan hívő tudós jön közénk, aki meglátta, megértette, és bizonyságtételképpen is elmondta azt, amire az egész életünket építjük, Isten szeretetére, és ami ebből következik az egymás iránti szeretetre. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy elfáradt közénk, köszönöm az előadását, És ennek a szeretetnek a jegyében kívánok mindenkinek áldott adventet és boldog karácsonyt. Áldás, békesség, Isten velünk, a viszontlátás.